Requiemet tartottak. Halotti siratást még élők felett feketével bevont tábori oltárnál. Olmedó sovány, maláriás teste megvonaglott, míg végigmondta a mizerérét. Körös körül seppfoltos véres olajos kötésű spanyolok, amin gyászolják a még élőket, a töltés végében ágyúk tűzfala mögöttük a lovasok stúlnan, a diadalmas mexikóiaknak üvöltő, tollkoronás tengere. Requiemet tartottak a tegnapi gyászos kaland felett. Megrohanni a várost, súgták a kalandosak, Aldaréte meglegyintette kesztyűs kezét. Nagy uram, magamra vállalom lovagmódjára a legnagyobb veszélyeket. Én akarok elsőnek eljutni a piasztérig. Előre rohanok a lovasokkal, ha elérem, három oldalról induljanak neki a divíziók. Sandoval csóvált a fejét, és Alvarado, az örök kalandos Alvarado is hallgatott. Este tanács volt. Már 40 napja, mint fáradt madarak, úgy zuhannak vissza a bezárt város falától. A tegnapi mérföldek elrövidülnek, most minden könyöknyi térnyereségért vérrel és csákánnyal kell megfizetni. Kard és muskéta helyett ásó és lapát töri fel tenyerüket. Azték harcost alig látnak. Zsilipek, csatornák, szabad zúgók ellen folyik a harc, házakat bontanak, amint fekete lépésük előre döng, úgy zuhannak le a vasrudak, szétverik paloták könnyű téglafalát, száz és száz kéz egyengeti, tövig rombolják, földel teszik egyenlővé a templomokat, csak kő, tégla, malter dübörögve esik bele a csatornákba. Az elért ponton éjszakára őrség marad, a főcsapat visszamegy a széles, kitömött úton, melyet nem szakít meg többé kanálisok rendszere. Így mennek napról napra, lépésről lépésre előre. Három oldalról bomlasztják, rombolják, sorvasztják a királyi Mexikót. Az egyik periféria testén ütöttek tegnap rést, következő napra a másik oldalon omlik be egy palota vagy magtár, széles, lapos tetején dolgoznak a tlaxcalai kőművesek, és jelölik, merre csapjon le a spanyolok csákánya. Kőrombolók. A hidalgók szitkozódnak. Nem úrnak való munka, de nem szólhatnak, hisz Cortés kezében is ott serénykedik az ásó, bűzös, piszkos csatornák mentén tele állott vízzel és döggel, közben lesni, merről felől támadnak majd a nyilazók. A fiatalok frissen érkezettek esténként, a tüzeknél szidják Cortést, ócsárolják a zsákmánytalan, asszonytalan, sárba fúló köznapokat. A zaj siketté teszi a dobhártyákat, a faltörők tompa zuhanása belever az agyvelőbe, s rá visszhangzik az indiánok szüntelen üvöltő szava. Mindnyájan pattanásig feszült idegekkel lesnek napok és napok óta, még mindig. Meddig ez a szörnyű, paraszti, plebejus ostrom rombolni, kanálisokat tömni, egyengetni? Az esti tanácsban elernyett a vezérkapitány. Holnap, mondja, és a tisztek megkóstolják a friss bort, melyet nemrég kaptak a szigetekről. A szó parázsos elevenséggel pattant ki belőlük, íze spanyol szolilokviák hangzanak el a tábortüzeknél. A perc örömében mindenik zsoldos kapitány született orátor, aki ékes, nagy villanású szavakkal ecseteli a holnapra elrendelt ostromló támadás hősi, spanyolos igazát. Délfelől Cortés vezette rá a töltésre csapatát, a másik két oldalról Alvarado és Sandoval. A csákányok elhallgattak ezen a reggelen, s megint régi küzdelmes hajnalok vérszagát szimatolták a veteránok. Aldaréte, mint királyi személy, hangos szóval követelte, hogy elsőnek rohansa meg Mexikót. Kíséretének élén, jól táplált parádés lova hátán indult előre a töltésen, mögötte indián segélycsapatok. Eleinte a földön kúszó útvizsgálókat, akik lehajoltak a töltések széléig, s botokkal döngölték, vajon nincs alatt a farkasverem, s nem húzódik meg rejtett, elfalazott átmetsző csatorna, mely elnyeli a páncélos lovagokat. Rohant előre, vasingéről lepattantak a nyilak, s a kövek ártalmatlanul döngették meg a tarka címeres pajzsokat. A középkor utolsó lovagi tornájára indultak, előre nyújtott lándzsákkal talpig vértben. A tűzi fegyvert nem ismerő indiánok ellen az egyetlen komoly védelem még mindig a régi bevált acélvértezet maradt. Nyílegyenesen, feltartóztatás nélkül lovagoltak előre, a két oldalt szegélyező házak között egészen a piasztérig, melynek tövében a templomváros fallal körülvett toronyteste a maga félelmes áthatolhatatlanságában úgy álltott, mint az istenek intőjele. Már intett a kornétásnak, hogy fújja meg a jelt, mely a másik kétoldalzó csapatnak hírül adja, hogy Tenochtitlán elesett, amikor felharsant a tlaxcalaiak vészkiáltása, valaki átvette a bajós ordítást, hogy felszedték a töltéseket, és ott ásít mögöttük egy csomó csapda és farkasverem. Egy szempillantás alatt megelevenedtek a halott csendes utcák, háztetőkről, kerítések mellől vége láthatatlan gyűrűkben örvénylenek elő a fegyveresek, minden utcaszakasz erődítmények sora lesz, úgy látszik a kőzápor minden telsodor, s a szakadékos, meg-megtört keresztezésekben alig nyújt védelmet a muskéták gyértüze. Megbomlik a fegyveres fal, a pánik szétzilálja a sorokat, és visszatorpanók az átvágott töltés felé szorítják a hátrább állókat. Megint megismétlődhet a Noche Triste. Ha nem állna ott, az átvágott töltés partján Cortés ordítása megállásra kényszeríti a futamodókat, a szakadék nem széles, a veteránok ágakat, törzseket, téglaomladékot dobálnak át, lándzsákat fektetnek keresztbe, hullákat vetnek a vízbe. Cortés próbálja elsőnek, a ló beleakad a hulladékba, de aztán felnyihog, a sarkantyú belevág, átugrik rajta, már ott van a veszélyeztetett csapatnál, a többiek jól-rossz utána ugranak, hajladozó tolbokréták tengere veszi körül őket, a levegő fekete lesz a nyilaktól, a közvetlen közelről hajított gerelyek behatolnak a gyapott vértekbe, sündisznó mellel állnak egy pillanatra a katonák, aztán újra és újra rendezkednek, a muskétások mögött hátsó sorban a töltők, egy-egy sortűz pár lépésnyire tisztít, felegyenesedhetnek a vért, ki kell törölni a szemből. Előre az utcafordulóig, megint elsőnek megy előre Cortés, de süppedékes, laza homokban vészel a lólába, megroskad. Tomporában nyilvesszővel leveti urát, Cortés megtántorodik egyik lába a kengyelben, alig bírja kihúzni, a pillanatban három indián harcos rohan rá. Zsinek fogja össze karját, a kart kihull kezéből, csak a vaskesztyű egyetlen fegyveremellyel végigvág a sima, olajos arcon, elzúzza a csontot, az indián megtántorodik, ennyi elég, hogy övéhez kaphasson egyetlen fegyvere a tőre, mintha álomban lenne. A hangja, Mária és Szent György, könyörüljetek rajtam! Villan a tőr, másodpercek tört világánál viaskodik a rázúduló vadakkal, pár lépés csak a töltés széle, aki itt legurul, annak vége, csónakok ringó ezrei tátják torkukat az áldozatok felé, a méteres mélységből integetnek a fekete karok, nincs menekvés. Valaki észreveszi, Olea, hatalmas, erős fickó, egyetlenül kezében a csatabárd, lehull egy kar, már ketten állnak, előrevetett lábbal, egy hajszálnyira a töltés szélétől, valaki elordítja magát, hogy Cortés veszélyben van, testőrségének kapitánya előre rohan néhány emberével, mögöttek Samarillo friss lóval, Guzmán, az udvarmester, s egyszerre feltűnik spanyol kardot villantva a fekete virág. Cortés és Olea megtorpannak a rájuk eső holt tömeg alatt, megdől az egyensúly, már gurulnának lefelé. Samarillo nyakát egy gerej éri, vérbe borultan hanyatlik a ló mellé. A kantárszárat elkapja Guzmán, oda nyújtja, ebben a pillanatban pányvák tekerődnek lábára. Egy rántás, már ott tántorog a csónakok fölött, egy tucat kar belenyúl, levonja, de Cortés újból nyerekbe ül. Oda rohan a töltés szélére, utána akarna ugratni. Egy percnyi tétovaság, de már megfordítja egy katona a zablát. Vissza, nagy uram! Rád máshol van mindnyájunknak szüksége! Cortés lábában egy beletört nyílhegye. vállára egy fakalapát zuhant, sisakja alól szivárog a vér, lihegő, fújtató testcsak, melyben megrendül a lélek, a hosszú tört görcsösen fogja, de ájulás halálszelei fújnak körülötte. Viaskodik kísérőivel, még vissza-vissza akar fordulni, de már azok ragadják, cipelik nyugodtabb útvonal felé, amelyről könnyebben megközelíthető a töltés átvágott része. Hullák, állatok teteme, egy belezuhant ágyú, málhák, homok, fatörzsek. Valahogy üggyel bajjal átvergődnek rajta, összeláncolódnak álderétével. Tapia a párhuzamos úton tisztítani próbálja a tlatelolkói piasszeret. Mintha sziréna hasítana át a levegőn, minden zajon, minden csonton és minden emberen keresztül. A Teokalli tetején megfújták Huitzilopochtli szent hadikürtjét, hangja végig szalad a völgyben, és miként a legenda mondja, meghallják mindkét óceán partjának lakói is. Az istenek őrzik a kürtöt, s csak akkor emelheti a főpap ajkához, ha végső veszélyben van Tenochtitlán. A lovasok összeverődnek, ők álltak az utóvédnél a lovaképek. Már indulnának, amikor felbődül a szörnyű trombitaszó, három kürtjel. Utána, mintha a pokol nyillott volna fel. Ezer és ezer halál megvető figura, tollak, test és vér szörnyű egyvelegében, egymásra emperedve, üvöltve, fanatizmusok lázruhamában, nekiütődve fegyvernek, vértnek, puskatűznek. Így rohannak neki a spanyoloknak, pár fej gurul Cortés lába elé. Tonatiuh, üvöltik, másikára Sandoval, fejek, spanyol fejek, melyeknek véres nyakcsíkja révett, olmos szemekkel valami leírhatatlan rémületet merevít. Cortés előre nyúlik nyergében, a kezében megint biztosan és szélesen csvillog a pallos, úszik a levegőben, ez a mérhetetlen férfi sors. Szent lélek lovagja, vértben, karddal a kezében, ezer és ezer hitetlen ellen. Egyedül és viaskodva, csoda szép ez a pillanat, amint végigvágtat. Megleli Alderét a sápat, halállal verejtékező utóhadát, felveszi velük a kapcsolatot. Tapia csapata beletorkollik az övébe, úgy, ahogy összeverődnek, újból megszólalnak az ágyúk, az utóvéd válik a legerősebbé, ott vannak a lovasok, és ott van Cortés. Tapottat mennek vissza, új szálvé, új roham, hátrálnak, csigalasson a töltésem. Mi van Sandovallal, és mi van Alvaradoval? Két ló maradt éppen, és keresnek hozzá két lovast. Menj, kerüld meg a szárazföldet, kerülj át a töltéseken, tudd meg, mi van kapitányaimmal. Egy óra múlva a sápat véres lovas kontúrja tűnik elő az zuhogó esőben. A katonák lesik figuráját, az első lerohan, messziről üvölti. Sandoval jön, Sandoval! Egymás karjába esnek. Cortés sántít, karja és lába be van kötve. Fején kendő, a páncéling repetten és szakadozottan csüng le róla, sápadt és elkényszeredett. Még így soha senki sem látta, mintha öreg és összetöpörödött lenne, megroskad, amint Sandovalt karjába zárja. Két férfi sír, és sírnak a katonák, és sírnak mindazok, akik körül állnak. Sandoval, fiam! Mindez az én bűneimért történik. Én miattam. A bűneim miatt ver meg minket az Isten. Én nagyon fáradt és tehetetlen vagyok. Parancsolom neked, hogy vedd át te a sereg vezetését a mai napra. Vigyázz Alvaradóra! Sandoval beszél szaggatott rövid tőmondatokban. Mint rendelve volt, mentünk előre. Hallottuk, hogy Alderete muskétársai lövöldöznek. Az én embereim ismerték esztendőről az utat. Ikor hallottam, hogy elérnek a piactérre, megadtam parancsom, hogy gyorsabban, sebesebben, ne törődjünk annyit az árkokkal. Ezt üzente nekem Alvaradó. Amikor beértünk, kevesen voltunk, és egyszerre felhangzott a pokol kürtje. Mintha minden csatorna megnyílt volna, minden ház teteje, vár, egyszerre telehánytak kövekkel, A szájamat felhasította egy kavics, nem mentem leeresztett rostéllyal. Alvarado is megérkezett, őt is közrefogták, de mi óvatosabbak voltunk, nagy nehezen visszajöttünk, lassan. A veteránokkal nincs baj, pár sebbel több. Láthatja kegyelmed, én is megvagyok. Négy plezúrral, de kitartjuk valahogy, de akkor mutattak kopjára tűzött fejeket messziről, és üvöltötték. Malinche, Malinche! Az Úristen elvette rólunk kezét. Ki tudja, mi történhet? Megindultam visszafelé. Így értünk hátra. Átadtam a kommandót Alvarádónak, jöttem mindenen keresztül, nem bírtam percig sem maradni. Áttörtem embereken és paliszádokon, de eljöttem, és most itt vagyok. Legyen hála mindenhatónak, kegyelmedet épségben láthatom. Ez volt tegnap. Hajnalra letérdeltek a katonák, és elkezdődött a requiem. Pár puskalövésnyire emelkedett felelőttük fenyegetően és elérhetetlenül a nagy templom torony. Először csak barna foltok estek ki, karját emelgető ezertestű tömeg, maréknyi a torony alján hömpölygő sokaságból, aztán megnyúlt, ritkult a massza, az emberkígyó előre nyújtotta fejét, imbolygott egyet, és elkezdett lassan-lassan kúszni felfelé a szentély lépcsőkön. Olmedo ráhult a térdeplőre. Mindnyájan tudták, merre indul a hajnali menet. Olyan közel voltak egymáshoz, a szem átugorta a töltéseket, földhányásokat, paliszádokat, a törmelékes paloták alacsony tetejét. Ott kóborolhatott a templomváros ijesztő cifraságai között. Tehetetlenül meredtek fölfelé a magasba, ahol a kígyófej elérte az első platót. A katonák kinyújtott keze fején ott táncoltak a nevek. Látod, ott viszik Guzmant, a többieket. Kezük virágos zsinórokkal van egymáshoz fűzve, fejüket tollkorona, s testüket színes, tarkáló rongy borítja. Hátuk mögött pokoltrombitái, ördögei, ijesztő táncaikat intonálják. A papok korbáccsal és botokkal verik őket, hogy lépjenek be az imbolygó táncszerű egyvelekbe. Meginognak, a hang nem ér el idáig, csak a dobok puffogása, és utána valami ringó-ringó ritmikus fekete zaj. Áthatolhatatlan és érthetetlen. Így táncolnak, talán csak percekig tart, de ez magában a végtelenség, amint körláncra fűzve bakkecske testük megreszket. Indulnak megint fölfelé, egy percre eltűnnek a fordulónál, mintha egyszerre üres lenne a torony, aztán megint felbukik az ellenkező oldalról a menet, barnás zöld haráncsíkok az esős reggelben, elérik a második platót, vértől szikkadt hajuk hosszan és mereven áll el a szélben, mintha idegen matéria lenne. Már minden mozdulatot ki lehet venni, mert magasabban felettük vannak, az arcokat találgatják, nem hallik ide az üvöltés. Újból a tánc, amelyet botokkal és késekkel kényszerítenek rájuk, lehet, hogy csak felborzolt idegek játéka, de látható-e, hogy eltorzult arcuk valami mosoly félére gyullad, mézes gombákat nyomkodtak be a szájukba, vagy pulkét itattak, s most testvérünk feledi a páternosztert. Harmadik plató. Innen pár lépés a szentek szentje. Megnyílik az ajtó, mely Huitzilopochtli szörnyű, véres és aranyos arcú istenségéhez vezet. Papok és főemberek sápadt, meseszerű sora, és előttük, mindnyájuk előtt Gvatemozin. A lecsapósas majdnem egészen aranyba burkolózott. Fiatal, elkeskenyedett teste még fiúsabb, még fiatalabb, sápadt, a spanyolokénál alig sötétebb arcszíne, most még áttetszőbb, szoborszerűbb, fején tiara formájú korona, s hatalmas palást fedi be köntösét. Előlép, megint megszólalnak a vidám ünnep harsonái, megindul a füzértánc, csattogó kereplők, kis bőrrel bevont dobok ritmusa indítja el a paroxizmus tétova, szédületbe eső hullámmozgását. A körtánc tart, a 20-25 spanyol torz ilyet teste ugrabugrál, előugrik a mindent eltakaró körképből, előtolják őket a plató oldaláig, fordítják testüket, amerre elterpeszkedik a spanyol tábor. Lássátok! Ez lehet a cél, mert olyan mindez, mint kiszámított, szakrális tragédia játék. Elül a papok, hátul a kórus, az áldozatok menetté formálódva kerülik meg háromszor az áldozati követ. Mizerére! Csattan fel Olmedo atya hangja, most már üvölti és jajgatja a halotti zsolozsmát, megvonaglik a tábor tehetetlenek és védtelenek a szörnyű látvánnyal szemben. Nem lehet elfordítani a tekintetet. Végig kell nézni, mint jönnek a papribékek lassú, ringó lépésekkel. Oldalvást egyre közelébb feljajdul a kórus. Most fogják meg őket. Most az elsőt, a többi még járja üvöltő körtáncát, de az első, szegény idősebb veterán. Fehéredő szakálla felett barna arcot mutat az idő. Hátra tépett kezekkel kalimpál, ki tudja vajon, mit morog a szája, vajon kére a távolból. Az Úristentől kére abszolúciót. Így teperik le, és fellebben a főpap barna mocskos köntösének ujja. Előbújik a hatalmas, villogó kőkés, egyszerre valami mozog ott, megcsóválja valami véres, idétlen húsdarab. A martalócok egymásra borulnak és sírnak. Nem lehet ezt elviselni. Nem lehet elviselni ezt a zajt, amint megszólalnak a kürtök, és minden egyes hang után belemetszi a papa kést. Egy spanyollal kevesebb. Egy testet legurítanak a lépcsőkön, alul felfogják a fogmegek, már viszik katlanaikhoz. Ma este húst, spanyol húst fognak lakmározni az ostromkosztra fogott kacikák. A kapitányok ülnek egy rakáson, csak Ordaz áll mereven és mozdulatlanul. Már megint szellemeket lát. Ordaz néz előre az időben. Csend lesz. Megered az eső, az emberek sátraikba vonulnak, az étel ott hever előttük, a kukorica kenyerek megtöretlenek. A tlaxcalaiak közönyös arccal keringenek közöttük, őket nem rázta meg a látvány, s magukban titkos, furcsa gondolatokkal viaskodnak. Milyen lehet a teulészek húsa? Kint elhallgatnak a trombiták, ma nincs támadás, nem javítják ki a töltéseket, ma mindkét oldal sebeit tapogatja, csak az őrhajók cirkálnak a tavon, s fonnak szoros, egyre szorosabb határ zárt a győzelmében jól lakott város szíve köré. Béke? Egy pillanatra fennakad a csákány, és megmerevedik a katona kezében az ásó. Béke? Mondják, felnéznek az égre, ahonnan nyúlós, hosszú rajtokban lóg le a vége láthatatlan eső. A nedvesség mállasztja az adoba téglákat. A hasadékokon át keresztül fut a víz, a szél belerohan a falak közé. Béke? Száz és száz kar döngeti a köveket, puskaporos aknákat fúrnak, meggyújtják, s az lezuhanó falak beleesnek a csatornákba. A nagy kudarc után visszaállt a száraz ostrom. Lépésről lépésre haladó, három oldalról összeszűkítő erők, a tó felül a briggek, az országban jó szó, ígéretek, diplomácia. Bent Mexikó a hatalmas teokáli kürtjével szabályozza világok rendjét. Guatemozin 60-70 ezer harcosa, a szabad déli végek, melyekhez nincs más kiárás, mint a bizonytalan vízi út. Az ostrom száraz, vér alig folyik. A pirogák minden éjjel megpróbálják áttörni az árat. Ilyenkor hajtóvadászat indul, néha becsalják a hajókat a zsombékosokba, karókat szegeznek útjuk elé, két kisebb hajó már ott is veszett, szomorú vázuk ott viraszt a sásos tómeder felett. Végtelen csend van ott, ahol a spanyol oldalon egy hete még elterültek az indián szállások. Ma nem dolgoznak a tlaxcalaiak, nem rohanják meg a campbellbéliek az alaktalan összerombolt kőtöltéseket, a totonákok énekét sem hallja senki. Csend van. A A lecsapós has üzente, hogy 8 éjszaka nem telik el, és tlákok rettenetes ítéletet mond valamennyi sápadtarcú fölött. A papok így mondták, és Gvatemozin meghajlik atyáinak és ezek atyáinak Isten előtt, és követeket küld minden néphez, minden seregben harcoló kacikához, és követet küld minden vezérhez is, aki ő ellene felemelte kezét. Még most megbocsát Huitzilopochtli, és még most megbocsát tlákok, mondják éjszaka, befurakodva a hírnök szavak, még most visszafordulhatsz, mert 8 nap múlva beteljesednek az ígéretek. Én a lecsapósas üzenetet küldök nektek, és hívlak a nagy ünnepre, mely nagyobb lesz, mint őseink minden ünnepe, nagyobb lesz, mint az áldozat, amelyet először hoztak Tenochtitlán nagy templomának tetején. Anáhuak ünnepe lesz, amikor tlákok nevetése megrettenti az árulókat, és a főpap felmutatja Malinche szívét. Az indián szállások 2 éjszaka alatt kihűrültek. A sötétség szövetségesük volt, s Cortés tehetetlenül tárta ki karját, nem foghatjuk vissza őket. Csak Fekete Virág és a tlaxcalai Chichimecatl kísérete az egyetlen, amely tarkítja az izzadó, gőzölgő fehér pionírok kedvetlen, utat építő csapatát. Cortés üzenetvívőket küldött a szövetségesek után. Várjatok 7 napig, akkor betelik a jóslás, s meglátjátok, mi erősebbek leszünk, mint voltunk. Várjatok 7 napig. Körös körül 1-2 járónapi határra, hatalmas indián táborok alakultak, babonás rítusaik fogjaiként felreppenő hírek fogjai, emberek, akik minden szélrezzenését követik, mely Tenochtitlán felül megérkezik. Milyenek a jelek? Kérdik, lelkükben összeborulnak a hagyományok. Olmedó atya szakállas misztikus szentjeivel, a kereszt eltorzult, ideges belső világok síkján harcokat vív Huitzilopochtlival. Asszony és gyermek a 7 nyilat rángató lándzsás szörnyeteggel mire megy majd? Így várták az égi viadalok sorát, s lesték a jelet, melyet levegőn, hangon, füstön át Gvatemokat tovább. A varázslók hittek önmagukban, de a jel, melyet embergyomrokból preparáltak, hibás volt, s a 8. nap reggelén a spanyolok friss, megújult ágyútüze köszöntötte a napot. Egy Floridába igyekvő hajót vásároltak meg a veracruziak, a hátas lovakat ágyuk és szekerek elé fogták, és ide értek a texcocói határhoz. Újból volt por, s a hallgató torkok fekete istenei öltögették veres tűznyelvüket. Ezen a 8. napon, amikor be kellett volna telnie minden jövendülésnek, a spanyolok újból lépésről lépésre előre haladtak, s a 3 oszlop az előírt időben cserélte ki a megadott jelzéseket. Cortés úgy várt erre a hajnalra, mint a legenda mondja Szilveszter pápáról, aki a halálra vált Róma főoltára felett Tedeumra terjesztette ki karját az első, időt berekesztő keresztény ezredév szilveszterének éjjelén. Így várt rá, hogy lassú pirkadással jöjjön el a hajnal. Ő maga indította el a legjobb, legékesebb nyelvű hírvivőket, spanyolokat adott melléjük, lovas legényeket küldött szerte szét, hogy hangosan puskázzanak végig a hegyeken, hallja mindenki. A teulészeken nem fognak Anahuak isteneinek jegyei. Jelet jellel kell megfordítani, mondta halkan Fekete Virág, amint kimentek együtt az esős, ködös reggelben. Üzenjél neki jeleket, mondta Marina, aki végig vigyázta, mint már annyiszor ezt a kritikus éjszakát. Pogányok jelébe burkolózzam. Üzend meg, uram, hogy katonáid látták tlákokot. Amint guggoló ocelot testével felugrott a kapufákra. Üzend meg, nagy uram, hogy tlálok nevetett Tenochtitlán kapui felett. Így rohantak a hírek, átadta minden bozót, állathangok utánozták, végig a völgyön csodálatos gyorsasággal elért a Tabasco torkolatáig, meghallották Yucatánban, Honduras vidékét sem kerülte, lement a déli tenger végeihez, a teulészeket nem fogják a jelek, és Tlaloc kacagott Mexikó kapuja fölött. Még aznap este szivárogni kezdtek. Halkan osonva értek el a régi szállásokig, meggyújtották a tüzeket, asszonyaik két kő közt darálgatták a málélisztet, sütöttek, utána ültek mereven és mozdulatlanul, belenézve a tűzbe, mintha mi sem történt volna. A jelek ellen ki merne harcolni? Ez volt minden mentegetőzés, amikor Cortés hadi törvény elé citálta a megszaladó főnököket. Jelek ellen? Lehajtotta a fejét. Ha tegnap érkezett volna erre a világra, akasztófát ácsoltatott volna, s a szökevények számára példát statuál. Most lehajtotta a fejét. Idegen világ idegen rendjébe lépett, halandó nem tudja megfordítani különös elméiket. Jelek ellen nem lehet harcolni, mondja, s látja Olmedó szelíd arcát, amint megsimogat egy éjszaka ferriadót, akinek mellét megnyomta a rontás, Olmedót, aki lefogja kezét, és csuhásan, fegyvertelenül megy előre a hullamezőkig, s két kezével kötözi a szenvedő, halálra vált indiánokat. Az egyhetes pihenés segített. Az eső szűnőfélben volt, a visszatérők eleséget hoztak magukkal, s a hozzácsatlakozó csónakok áthatóhatatlanná tették az ostromzárat. Mexikó éhezett. Az átfutók s a napi foglyok ott virrasztottak szállásának küszöbe előtt. Nem volt szükség Marina tolmácsszavára. Látta rajtuk, mint vájta le csontjaikról a húst, az éjség, s látta, mint kapnak mohón, begörbült körmökkel a félredobott férges kukorica kenyér után. Mexikóban alig van étel. A tópartjáról zsíros, különös moszatokat szedegetnek össze, melyeket erjesztenek, és akkor sajtkenyérforma nyúlós, hullaszagú matériát kapnak, amely ideig óráig betölti gyomrukat. A köveket felszedik, s alul a gyökereket, mohákat kapargatnak elő. A patkányok és madarak lakomái csak nagyon keveseknek jutnak. Embert esztek? Kérdi Cortés. Ilyenkor lesütik szemüket, nem értik. Még egyszer jön a kérdés, határozottabban. Esztek embert? Kevés a fogoly, Malinche. A spanyoloknak ehetetlen keserű húst adnak az istenek. Mindenki, aki megkóstolta őket, a papok és nagyurak úgy mondják, kiköpték. Keserű volt, mint az epe. Még erre sem lehet használni őket, mondták az urak. Tlaxcalai fogoly alig akad, Tezcocói még kevesebb, ha van, felfaljuk. De közületek a gyengébbeket, gyerekeket. A fogoly eltakarta szemét. Irtózatos, amit kérdezel, uram. Saját népünk felfalja egymást. Erre nem volt még sohasem példa, amióta az óriások itt hagyták nekünk, s atyáinknak e földet. Nem ették meg egymást. A kannibalizmus szörnyűségét kopálfűsbe burkolták, s az istennélet lény testét úgy szekték meg, mint magasztos táplálékká vált ételt a szeretet lakomán. Cortés előhívatott három főbb embert a foglyok közül. Kiválasztott három teherhordót, megrakta őket mindenféle élelemmel, rájuk ruházta a követek jelét. Indulni akartak, amikor hozzájött Marina. Engedd meg, nagyuram, hogy én is velük menjek. Beszélni kívánok a lecsapósassal. Asszony, vitte már üzenetet Anahuacba. Tula úrnőjéhez nem hasonlítom magam. Tula úrnője uralkodik, és asszonyokat küld csak követeknek. Ne vedd el tőlem, uram, hogy beszélhessek vele, és kérjem, ne engedje tovább a szörnyűséget. Ahogy kimegyek az állásokig, mindenütt holtestek. A bűzük megfertőzi a levegőt, és a gyermek is fuldokol tőle, ha érzi. Sír egész éjjel, hallja a dobokat. És ha nem engednek vissza, ha bajot történik, Marina? Anahuacban nem bántják a követeket. Atyáink istenei mondták ki, hogy sérthetetlenek, akik üzenettel érkeznek. Elő Marina a követek jelével, mögötte a három kacika, utánuk az ételhordók. Nyíl nem esett rájuk, kő nem gurult elébük, vezették őket az épségben maradt főtöltés mögé, ahol a szörnyen letarolt világban még álltak és pompáztak a régi, csodálatos paloták. Guatemozin nem lakott Moctezuma házában, várszerűen kiépített, széles csarnokokból összerót sáncház meget fogadta. Asztalnál ültek, mert megjött a jel. Az asztalon hatalmas tálakon, aranylapok tetején ételek és italok hosszú sora sorakozott, mint történt egykor Moctezuma idejében. Marina látta, mint görcsösen kaparják maguk alá ujjukat a kacikák, szemük sóvárogva néz rá az ételes halmazokra. Olyan szomorú volt ez a színjáték, melyet miatta, a követek miatt játszott el a halálra ítélt Mexikó. Marina beszélt. Mindenki ismerte, nem volt senki sem, aki kérdje, mit keres itt asszony, aki megszegi a természet parancsát, s kinyitja beszédre száját, amikor együtt vannak urai, a férfiak. Hallgattak, mozdulatlanul a lány letakarta udvari illem szerint nekem köpennyel fejét, lesütötte szemét, mint egykor a haragos úr előtt. Apró, tipegő lépésekkel ment a lecsapósas elé, akinek arcán olvassa másfél esztendő napjainak történetét. Halkan beszélt. A spanyolok közt megszokta a rövid, éles mondatokat, melyeket nem burkol be semmi cifraság, nem kap a gondolat tarka köntöst magára. Rövidebb és szintelenebb volt, mint ahogy az atyák tanácsában férfi követek a beszédet szét szokták teregetni. Különös dolgokról beszélt, melyeket csak asszonyok találhatnak ki, és amelyeket nem hallott senki, hogy valaha követ harcok közt erről szóljon Anahuacban. Gondoljál, nagy úr, a gyermekekre, akik kinyújtják étel után kezüket. Gondoljál asszonyokra, akiknek melléből nem ered el a tej. Hozom Malinche szavát, amelyben mondja, nem kíván tőled többet, mint hogy romboldle a gátakat, melyek bennünket elválasztanak. Hívd össze főnökeidet, és ígérd meg, hogy megtartod, s ők is megtartják szavukat, melyeket még a haragos úr parancsolt mindnyájatokra. Ismerjétek el Malinche urát uratoknak, és adjatok kincsetekből, hogy megengeszteljétek a nagyvizeken túllakó végtelen hatalmú úr szellemét. Guatemoc hallgatott. Aztán felnézett. Van még szavad? Az asszonyokra gondoljál. Tecuichpóra, akit szabad úgy megtisztelnem még, hogy asszonyom és anyám? Gondolj arra, hogy keze nem kap kenyeret, és ínye elfeledte, milyen a meleg kása íze. Malinche szavát hordom, nagy uram, az én két gyenge tehetetlen szolgakezemen át kínálja nektek a békét, és én kértem őt, hogy küldjön engem minden szokás és minden törvény ellenére, hogy én mondjam neked, nagy uram, könyörüljél ezen a szörnyű nyomorúságon, és értsed meg, hogy nem igaz istenek az isteneid, és a szent asszony csecsemő fiával hatalmasabb, mint a ti valamennyi istenetek. Csend volt. Aztán megszólalt Guatemozin. A nép nincsen az én kezemben. A nép isteneink kezében van. Én nem hibáztatlak. Szolga voltál, és híven szolgáltad, urad. Nem adtad előt sohasem, és én tudom, hogy te nem hozol árulást, és azért beszélek veled, ahelyett, hogy asszony létedre kiküldjelek a kenyeret sütő asszonyok kamráiba. A város sorsa nincsen asszonyok kezében. Nem akarom, hogy átkokat vessenek én rám, mert én mondom ki a halál utolsó szavát. Beszélek a főnökökkel, beszélek az atyákkal, és beszélek isteneink szolgáival. Maradjatok itt, és várjatok. Órák és órák teltek el így. Akiket a követség jele őrzött, ültek alacsony zsámoly székeiken, és vártak. Guatemozin tanácsot tartott. A hadvezetők számolták elébe nekem lapok testéről, még mennyi ember és még mennyi fegyver, mennyi nyíl, mennyi kő, meddig tudják még tartani magukat a katonák. Az udvari tisztek mondták, hogy mennyi étel rejtezik a föld alatt, titkos raktárakban, melyeket azért őriznek, hogy egy utolsó kirohanás előtt erőre kapjanak a katonák. Mindegyik hangjában fájó, halk szavak estek, bizonytalanság mozdulatai, talán mondták, és kitárt kezük elmerült a semmiségben. A katonák nem mondták, hogy nem bírják tovább, de a kardot viselő kacikkák tekintete sóvárogta a békét. Öreg és szárazra aszott volt a főpap, királyi vér csorgott benne, atyafia volt Moctezumának. Ritkán jött le a Teokalli tetejéről, halandó szemek csak egyszer egy évben láthatták, amikor csónakra szállt a megtestesült napistennel, hogy az áldozatok templomában halállal váltsa meg esztendei fényben eltöltött esztendeit. A főpap nagyon csendesen beszélt, fáradt volt és álmos, az istenek nem küldtek ezekben a napokban eleséget. A haragos úr mosolyt küldött feléjük, és ők zsineget raktak, idegen fémből békjó csuklójára, és bezárták, mint foglyot és gonosztevőt. Az idegenek nem istenek, botorul és értelmetlenül mondjátok őket tuelészeknek. Ez a név istenek és démonok ivadékát illeti. Emberek, akiknek testét és vérét kiszívta a nap, halandók, mint mi valamennyien, csak távoli isteneik őrült elmét és keserű epét loptak beléjük. Jobb-e nektek bölcs harcosokként megtérni a hősök másik világába, vagy akartok-e szolgák módjára kúsznéz hallani a korbácsütéseket? Látni akarjátok, mind zúzzák szét az isteneket, mind örlik porrá az aranyat, mely most szentek fátyulát borítja rá a hallgatókra. Akarjátok látni, hogy e fehér, szörnyű hernyók teste kúszik rá lányatok testére, elveti békafajzatának magvát, melynek szőrös hullaszagú példányai példázzák. Milyen az emberi nem, az istenek megvonják tőlük kegyelmüket. Lecsapósas, években fiatal vagy, de a szenvedés öregje. Kívánod-e látni magadat, amint sebes hátadon végigcsap a korbács? Fahasábok füstölnek alattad, mint kvipopoka alatt. Akarod látni magadat, mint kakamát, aki láncai csörgető élő halott lett, és jártányi ereje nem engedte, hogy kimásszék a töltések közül, amikor embereink és harcosaink megszállták a csatornákat? Mondd csak, lecsapósas, úgy hiszed, hogy kegyesebb sorsra szántak az istenek, jólét dereng majd feletted, meghajtott fejed és térded alázattal idegen, szörcsuhás varázslók előtt. És egy kupából fogod inni a fekete virággal a teulészek savanyú borát? Guatemozin felugrott. Az utolsó szó szíven szúrta. X-lioxitl neve undorítóbb és fertelmesebb volt a hullatúró bogárnál, és az áruló nevét a főpapon kívül nem ejthette ki senki sem. A fekete virág nevével lezáródott a tanácsülés. Utána felvonultak a Teokalliba, és kihozatták a szerencsétlen Guzvant, aki 18 napon át kísérte társainak megújuló halálmenetét. A csontig soványodottat leszorították a homorúkőre, a szerpap rögzítette nyakát egy vrészpatkóval, és a biztos kezű öreg belemerítette az iszlikést. A dobok megszólaltak, Cortés tudta belőle, hogy üres kézzel jönnek vissza a követek. Egy délután résnyire kinyitották a gátat elzáró sövénypalánkot. A spanyolok harci készültségbe helyezkedtek. Minden pillanatban várhatták az utolsó, kétségbeesett kirohanást. Már előre lovagoltak, az ágyukat nekiszegezték a feltöltött útnak, hátul a szövetségesek vad és féktelen öröme rituális lakomát ígért. Egy perc múlva visszarohantak az előre küldött őrszemek. Nagy uram, mit évők legyünk? Vánszorgó öregek, asszonyok és gyerekek jönnek, se szerik, se számuk, csak jönnek, valamit énekelnek, hogy az embernek összeszorul a szíve. Nagy uram, mi nem tudunk ezekbe belegázolni, mintha megkövetem, a pokol tornácáról érkeznének. Mit csináljunk? Tartsátok fel őket, amíg előre jövünk. Csak spanyolok álljanak őrt a vonalnál. Senki előbbre nem jöhet, és indiánokat ne engedjetek közelükbe. Feleltek értük. A hosszú úton elszórva pár száz spanyol. Szanaszerte megszámolatlanul sok ezer indián. Ha ezek megszagolják a zsákmány szagát, saját fajtájuk őrülete kirobbantja belülük az utolsó emberi érzéseket. Hívatta Fekete Virágot és a két tlaxcalai főnököt. A jelek szóltak. Úgy mondják, Tenochtitlán órái meg vannak számolva. Az istenek elhagyták őket. Lám, kiküldik asszonyaikat és gyermekeiket, hogy védje meg mindannyiukat a mi asszonyunk. Így szólnak a jelek. Te azt akarod, hogy ne a mi törvényünk teljesedjék be rajtuk? Don Hernando de Ixtlilxochitl kegyelmet homlokát érintette a keresztvíz. Törvényeink alatt áll. Vegye át a menekülők védelmét. Személyével áll jót érte. Senkinek ne történjék baja. Szegezzél népem elé tüzes torkokat és vedd körül katonáiddal. Én gyenge vagyok törvényeink ellen, melyek apáink törvényei. Asszonyokat és gyerekeket akarsz legyilkolni? Anahuac törvénye így kívánja. Don Carlos törvénye az úr. A védtelenek megadták magukat, éhesek és fáznak. Irtózatos menetelés volt. Laza, elvonuló láncolata a lövésre kész muskétásoknak, körös körül a lovasok, az ágyuk visszafordítva a szövetségesek oldalára. Így ment Olmedó atya, előttük a keresztel, lovon a fiatalabb katonák, megettük ezeren, akik a haláljármával reménytelenül, kiűzötten szürkéltek elő a halálra készülő Mexikó kapujából. Körös körül a tlaxcalaiak, akiknek szemében nem volt irgalom, s farkaskarcsúan réseket lestek, mikor szakad meg a spanyolok vonala, mikor törhetnek be a halálszavával, hogy rabszolgát és áldozatot kerítsenek. A Fekete Virág és Csicsimecatl megtartotta szavát. Kitárták kezüket, és nem volt rés, melyen belopózhattak volna. Nem hallottam egy halálsikoltás sem, írja majdnem 4 évtized múltán Bernardo Diaz, aki Alvarado oszlopához tartozott. De Cortés így örökítette meg urához írt levelében a szörnyű elvonulást. 4 teljes napig nem ostromoltunk, de most az utcák, melyeken áthaladtunk, megteltek asszonyokkal, gyermekekkel, szegény nyomorult párjákkal, félőrülten az éhségtől, amint elővánszorogtak házaikból. Szörnyű látvány volt. Megparancsoltam indián szövetségeseimnek, hogy kímeljék ezt az ártatlan népet, és őrizkedjenek attól, hogy kárt tegyenek soraikban. Halottak leheletét hozták magukkal, kezükben görcsösen, hullamereven megragadott gyökeret, melyet nem engedtek el, akkor sem, amikor nagy, meleg kukoricamáli darabokat vetettek oda nekik a markotányos spanyolasszonyok. Cortés egy ledöntött, vízbe nyomkodott ház, felkunkorodó, emelet magas tetejéről nézte a vonulásukat. E fekete fogú, kirágott szörnyűségek megett, kereste volna Tecuhipót, mély szürke gyöngyszínű arcával, ragyogó fogsorával. Marinának mondta. Nézz utánuk, asszony vagy, és fajtát beliek. Védj magadhoz 10 spanyolt, és azok felett te parancsolsz majd. Állítsál őrségeket, hogy éjjel ne tudjanak bepúszni a tlaxcalaiak. Mit csinálsz, nagy uram? A várossal, a többiekkel. Hisz ezek még tudnak menni, de ahogy mondják, az idősebbek, a gyengébbek, azok 1000 számra halnak meg. Már nincsen ételük és nincsen vizük. Küldök újból követséget hozzájuk. Minden nap küldök. Ma üzenik, hogy vár engem Guatemozin, menjek el a tlatelekói piac tövéhez. Elmentem és vártam. Várakoztat órákon és órákon át. Egyik hírnöke követi a másikat. Mind leborulnak és hazudnak uruk nevében, és mindent megteszek, és mindent megpróbálok. Észrevette, hogy egy asszony előtt beszél, Marina áll lent, szeme ijetten és révetegen nézel a távoli, épségben levő tornyok felé. Erre néz a Fekete Virág is. Ők látták Mexikót, amikor Moctezuma úr volt az istenek helytartója, s most füstös, beteg romhalmaz, hullafoltos emberek. Körül, körös körül kesejük és sakálok visonganak. Ma csak ez Tenochtitlán, Hispánia legcsodálatosabb városa. Halkan is sebesen folytatta, mindegy volt, hogy megérti-e a lány sebes, szétmarcangolt szavát. De kinek beszéljen? Martalócok vannak körülötte, apródok, udvari emberek, a duzzogó duéró, az atya a másik sereg résznél gyóntat. Te mondod, hogy miért nem próbálom? Azt hiszed, öröm nekem, ha látom, mint esnek szét a házak, és merülnek el az utcák? Azt hiszed, öröm, ha uramnak azt írhatom, elfoglalnánk egy temetővárost, ez lenne célom? Ti vagytok a sátánok fajtája, gyűlöletesek, gyilkosok és emberevők, egymást marcangoljátok, és nekem kell spanyolokkal eszkortáltatni ezeket a szerencsétleneket. Nézd meg! Totonákok és tlaxkalaiak, kempoelbéliek és maguk a teckokóiak, mind, mint a farkasok úgy leselkednek, kezükben kések, mind gyilkolni akar, lakomát akar, asszonyt szeretne. Ráugranának ezekre a szerencsétlen vánszorgókra, megbecstelenítenék őket, utána beléjük vágnák a késüket, saját fajtájuk. Ti mondjátok, mi rólunk spanyolokról, hogy kutyák vagyunk, vérszomjasak? Ti mondjátok, hogy mi vétettünk Holulában, és Alvarado ott, Mexikóban, amikor ráeresztette a legényeket a bálteremben? Úristen! Én a jóságos Úristen előtt gyontam, és könyörögtem, ne szálljon vérük fejemre, de azok férfiak voltak, védeni tudták magukat. Nem voltak ilyen kiéhezett, lerongyolt asszonyok, nem voltak fajtánkbeliek, idegenek voltak, mi kevesen voltunk, védtük magunkat, ha nem így teszünk, összemorzsoltatok volna. De ti, begörbül karmotok, kihegyezitek karóitokat és hurcoljátok, akit értek, befelé az erdőbe, hogy kitépjétek a szívüket. Én nem akarom, hogy minden romhalmaz legyen. Én a várost úgy akarom uram lábai elé rakni, hogy hívhassam ide, jöjjön át a nagy vizeken, legyen itt, mint napnyugati császár, lássa birodalmának legszebbik városát. Azt hiszed, én kívánom, hogy besüppedjen az utca, megnyíljon torka a pocsolyáknak, elnyelje a palotákat, már meg sem mutathassam Carlos uramnak. Itt valánk mi, spanyolok, innen űzének ki a borzalmas éjszakán. Most mit mutassak? Ledöngölt törmelékek közt visz az út, széles, mint négy spanyol lándzsa. Azt hiszed, ezért jutalmaz engem, uram? Nekünk föld kell, és város kell, és nép kell. Kellenek királyok, akik aranyat teremtenek, kellenek parasztok, akik bevetik a földet, kellenek olyanok, akik leszállnak a bányákba, és törik a követ, és tömik az égető kemencéket, és feltisztázzák a városokat, építik miasszonyunk templomát. De nekem nem kellenek rabszolgák, akikből naponta elhalnak százan és százan, ha beléjük esik a himlő, és nekem nem kellenek gyerekek, akikből kireppen a lehelet, és az anyjuk üvölti cipeli kihűlt testüket, asszonyok, akik fekete emlőkkel vánszorognak, és belehalnak, ha az erősebb legény megöli őket. Nekem emberek kellenek, nem kísértetek, akiket ti mutattok fekete karotokkal, amiben bent reszket a rontás. Marina állt és nézett fel urára. Ennyit még soha senkivel sem beszélt. Átvillant rajta, pulké vagy tekila nedve lett volna. De ismerte Cortést, csak déltájban ivott kiskupa bort, józan ember, nem eszik kábító mézben kevert gombákat, a napsütéstől sem delirál. Nézett rá. Végtelen szeretet fogta el, gyermekének apja, és jó ura volt neki. Kancsót hozott, s vizet nyújtott fel, olyan csendes, szomorú volt a hangja, mintha nagyon messziről érkezett volna. Éhesek szegények, nagy uram, tégy csodát, mondd, amit nem akarsz, és az lesz, amit nem akarsz. Amikor mondod, hogy nem akarsz rombolni, minden szétesik, kímélni szeretnéd az életeket, és tízszer száz és megint száz életesik áldozatul. Engedd meg, hogy most én még egyszer próbáljak. Elengedsz, nagy uram? Két kürtös követte Marinát. Így ment fel az elfoglalt templom alsó párkányára, ahonnan láthatták és hallhatták az ostromlók város emberei. Malinche hatalmas, nem lehet ellene semmit sem csinálni. Üzeni a lecsapósasnak, férfiúnak tiszteli, nem akarja tőle elvenni sem városát, sem birodalmát. Úgy bánik majd véle, mint barátjával. Emberek, Nem halljátok, amint tlákok minden éjjel ugat sáncaitokon, és nem halljátok, hogy megrepednek a falak, és elönt mindent a víz, mert nem engedelmeskedtetek? Szegény, egyszerű szolgalány vagyok. De lássátok, engem nem bánt senki, és a többieket sem bántja senki, nem tépik ki szívünket, enni adnak. Látjátok, asszonyaitok és gyermekeitek, akik kijöttek, ott vannak elkerített helyen. Még egyiknek sem hallatszott ide a halál ordítása. Ülnek, és kezükben nem fogynak el a lepények, ülnek és siratnak benneteket, akik a halállal vagytok összekötözve. A lecsapósas nagyúr élet és halál felett. Uralkodott a halálon, éjszakának színeire festette a nappalt. Boruljatok le előtte, kérjétek, álljon meg. Engedje a nappalt, és állítsa meg a vérnek folyását, mely most még nem tud testetekből elapadni. Emberek, menjetek, Malinche várja válaszotokat.